Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az OECD legfrissebb 38 fejlett ország oktatási helyzetét bemutató jelentése szerint a 25-64 éves korosztályban a középfokunál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők arányát tekintve a volt szocialista országok közül Magyarország csak Bulgáriát előzi meg. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya alapján pedig Magyarország hátulról a hatodik helyen szerepel a listán az OECD országok között. Mindenek kapcsán Kalapos Mihály kereste meg Setényi János oktatáskutatót, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezetőjét.
Az OECD minden tagállamról rendszeresen végez ilyen összehasonlító vizsgálatokat, ami azt jelenti, hogy minden tagállami jelentés tele van gyengeségekkel, erősségekkel, lehetőségekkel, veszélyekkel. Ez egy vegyes képet mutat, ami a műfajból fakad, és igen helyes, tudnélik az itteni döntéshozóknak és tervezőknek a munkáját hivatott segíteni minden tagállam esetében. Az egyik ilyen fejlesztendő terület, ez a középfokú végzettségnél kisebben rendelkezők aránya, magyarán az általános iskolát végzettek, vagy az általános iskolából kihullók ügye, amelyben hát nem állunk nagyon jól. Az egyik ilyen, a volt szocialista országokkal összehasonlítva, az egyik ilyen ügy az persze statisztikai jellegű, ezt mindig hangsúlyoznám, nagyon sok függ a tagállamok, az OECD tagállamok statisztikai jelentéseitől, hogy hova kit sorolnak be, és vannak olyanok, ilyen például Portugália vagy Görögország, amelyek művészetté fejlesztették ezt a statisztikai jelentés műfajt, tehát kozmetikáznak és púdereznek. A magyar statisztika az 150-200 éve egy nagyon precíz és megbízható valami, ilyen értelemben tényleges problémákat szoktak feltárni. Itt a probléma ugye az, hogy a szocializmus időszakában nagyon minimális volt, nemzetközileg kiugróan kicsi volt a lemorzsolódók, és csak általános iskolát végzetteknek az aránya, aztán ez megnőtt a 90-es években, és ez nem jó, ez egy olyan népességcsoport, amelyikkel csak a gond van, a probléma egy modern társadalomban. A munkaerőpiac az elmúlt 12 évben integrálta őket, jórészt az építőiparban és a szolgáltatásokban, de ez nem egy fenntartható valami, és az lenne az érdekes, hogy ez a csoport egyre kisebb legyen. Egyelőre ez nem csökken Magyarországon, miközben az Európai Unióban jelentősen visszaszorult a korai iskola elhagyás, és általában az alacsony képzettség.
Arról lehet azért tudni, hogy ez mekkora rétegetől elföl, tehát hogy mondjuk hány százaléka lehet a társadalomnak, vagy milyen nagyságrendről beszélünk, tízezres, százezres?
Százezres alatt, tízezres történet általában. A probléma nem a mérete, az más országban kiugróan magas volt 15-20 éve, hanem az, hogy minden uniós projekt és kormányzati erőfeszítés dacára nem sikerült egyelőre radikálisan csökkenteni ezt a népességcsoportot, vagy tanulócsoportot. Ez egy olyan terület, amire további erőforrásokat és figyelmet kell majd fordítani. Egy részüket a szakképzés képes valamilyen fokon később felzárkóztatni, de ez egy olyan terület, ahol egyetértünk az OECD diagnózisával, és fejleszteni kell ezt a területet.
Mi a helyzet a felsőoktatással? Vagy
a felsőoktatásban ott van egy dilemma, hogy egyrészt az OECD országok közül az ázsiaiak, Dél-Korea, Japán, az a 80-90%-os beiskolázásnál tart, tehát egy adott korosztálynak a 80-90%-a jár felsőoktatásba. Nálunk ugye az európai 40%-os küszöb felé nagyon lassan haladunk, az EU-ban az utolsók között vagyunk, de szintén lassan haladnak más közép-európai országok, például a németek is, mert ugye itt az a megfontolás, hogy egyrészt, ahol komoly szakképzés van, ott nem szívesen engednek át munkaképes, okos fiatalokat a felsőoktatásnak. Mert azt mondják, hogy végezzel a szakképzést. Ilyen Németország is például. Ilyenek a csehek is. Másrészt pedig félnek az állástalan diplomásoktól. Úgyhogy ezek megalapozott ügyek, de ebben idén volt egy jelentős elmozdulás Magyarországon, ez majd látszani fog a következő OECD jelentésben. Könnyebbítették a felvételit és decentralizálták az egyet. Egyetemek döntenek most már saját pontszámhatáraikról, és egy sor felsőoktatási intézményben lényegesen több hallgató került be, háromszor, négyszer annyi, mint az előző években. Egyrészt ez nő. A kulcs az, amiben még előre kell lépnünk, az az, hogy Ázsiában az a 80-90%-nyi fiatal, aki bejut a felsőoktatásba, nem alap- meg mesterképzésben tanul, hanem felsőoktatási szakképzésben. Ezek egy-másfél éves programok, amelyek hivatalosan diplomát adnak, de nem az a felsőoktatás, amiről mi beszélünk itt Közép-Európában. magyar felsőoktatás ezt még egyelőre nem tudta meglépni, nincs ilyen fokozatunk egyelőre. Van bachelor degree-nk, meg master degree-nk, de nincs egy ez alatt lévő másfél éves fokozatunk, és egyelőre nem nyitottunk a felsőfokú szakképzés felé.
Az OECD mérései alapján arra lehet számítani, hogy tovább romlik a diákok iskolai teljesítménye azoknál, akiket különösen hátrányosan érintett a pandémia idején elrendelt online oktatás. Erről kérdeztem a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert. OECD adatok, nemzetközi mérések mutatják, hogy nemzetközi trend, hogy romlik a diákok iskolai teljesítménye. Most jönnek majd azok az eredmények ráadásul, amelyekből már láthatók, hogy a COVID-járvány, a pandémiás időszak, az online oktatás milyen hatásokkal és milyen következményekkel járt. Például most a 2022-es PISA mérés eredményei majd most évvégén, december tájékán jönnek ki. Borulátóak lehetünk ezen a téren? Hogyan látja elnök úr? Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szintén arról nyilatkozott, hogy az előzetes kommunikáció szerint a COVID hatás az igencsak látványos lesz, és nemzetközi szinten jelentős romlásra lehet számítani. És hát, hogyha nemzetközi szintről beszélünk, akkor véletlenül mi sem leszünk majd kivételek tekintetben.
Önmagában a COVID hatásnak egészen biztosan, hogy van utóélete. Azért ne felejtsük el, hogy a diákok döntő többsége ebben az időszakban, bár pedagógusi segítséggel sok esetben, de picit azért magára volt bízva, hogy mit és hogyan vesz részt mondjuk egy online órán. Ha elképzeljük azt a helyzetet, hogy mondjuk egy 10 éves gyerek napi 5-6 órát a számítógép előtt ülés figyelmesen részt vesz az órán, közben lehet, hogy még írnia is kell valamit, akkor azért ez nem egy tipikusan életszerű helyzet, azt gondolom, és biztos vagyok abban, hogy önmagában az online oktatás az bizonyos évfolyamokon, ezt korábban is így mondtam, értelmezhető, ilyen hosszú távon, mint ahogy ezt meg kell oldani, ott is nagyon nehézkes. Az egészen biztos, hogy a legkisebb diákok ebben az időszakban nagyon komoly otthoni segítségre szorultak, ahol amit nem mindenki tudott megadni természetesen nekik, és másfelől pedig maga a szocializáció, tehát mindazok a közösségi élmények, amelyek kellenek ebben a korban, azok mind elmaradtak, tehát az a fajta motiváció, az a fajta felüdülés vagy kikapcsolás, amit egyébként a barátságok tudnak jelenteni, a beszélgetések, azok is mind kimaradtak, úgyhogy ez egy, ha így szint próbálunk adni, ez egy elég szürke, sötétebb zóna nyilván, attól függetlenül, hogy minden egyes pedagógus, én azt gondolom, a pedagógusok döntő többsége megpróbált úgy segíteni, ahogy tudott, de ne felejtsük el azt, hogy itt péntekről hétfőre kellett átállni erre a rendszerre.
A felsőbb évfolyamoknál ezek szerint azért kevésbé lehet gond, mert mi is beszélgettünk már arról korábban, hogy a tavaly, illetve idén érettségizett évfolyamok, hát azok úgy érettségiztek, hogy a tanulmányaiknak egy jó része az online oktatásban zajlott, és mégis az érettségi eredmények tavaly és az idén is nem voltak rosszabbak.
Én úgy gondolom, hogy igen, amit korábban mondtam, azt tartom most is. Azok a diákok, akik érettségi előtt voltak egy-két évvel, tanulási képességeik már vannak, motiváltak és tudatosabbak is. Közülük jó pár diák esetében, akik mondjuk például megspórolták az utazási időt, vagy akár önmaguk tudtak készülni azok alapján, a segédletek alapján, amit kaptak, és nem tört meg mondjuk a lendületük 45 percenként, vagy ahogy az órák jönnek egymás után, ott sok esetben akár még hatékonyabb is lehetett. Ez nyilván az egyéni konzultációkat is feltételezi, illetve azokat a kis csoportos lehetőségeket, amelyekre aztán a második időszakban már az iskoláknak volt lehetősége. Tehát én azt el tudnám képzelni, hogyha ilyen átlás ne legyen ilyen, hogy a középiskolában, különösen az utolsó évfolyamokon akár egy olyan rendszer, hogy van egy jelenléti oktatás, van egy online része, és van egy beszámolási kötelezettség, az akár hatékonyabb is tud lenni. De még egyszer, csak ott, ahol már a tanulási képesség és a motiváció ehhez adott.
A fiatalok egyszerre optimisták jövőjük megítélésében, és félnek is a rájuk váró kihívásoktól, különösen a mesterséges intelligencia negatív hatásaitól. Ez derül ki a Boston Consulting Group felméréséből, amelyet a BrainBar éves generációs kutatásának kereteiben végeztek el. A válaszadó fiatalok 77%-a szerint az új technológiák elsajátítása fontosabb, mint a klasszikus tudásé, és 55%-uk gondolja úgy, hogy a számára szükséges készségek nagy részét nem a formális oktatáson keresztül fogja megszerezni. Összességében a válaszoló fiatalok több mint 40%-a tart a jövőtől, és bár 79%-uk összességében kedvezően ítéli meg a mesterséges intelligenciát, 49% tart attól, hogy elbutulást okozhat. Sokan számítanak a mesterséges intelligencia alkotta valótlan hírek és média tartalmak terjedésére, káros következmények közé sorolták a katonai alkalmazást és a magánélet megfigyelését, ugyanakkor elismerték, hogy segítheti az egészségügyet, olcsóbbá tehet költséges folyamatokat, valamint az adminisztrációban időigényes munkákat vehet át az embertől a mesterséges intelligencia. Az év végéig jelentkezhetnek a Matthias Corvinus Kollégium középiskolásoknak szóló programjába a diákok. Az MCC középiskolás programja idén is felvételt hirdet közösségi programok, hasznos tananyagok és társadalomtudományok iránt érdeklődő diákok számára. Iskola mellett végezhető ingyenes készségfejlesztő és szakmai alkalmakkal, valamint e-learning kurzusokkal várják a magyarországi és külhoni magyar középiskolásokat 16 városban. A társadalomtudományi tehetséggondozó programban klubdélutánok, idegen nyelvi kurzusok, nemzetközi utak, tematikus napok és táborok is vannak. 6 városban, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden rendezik meg a hétvégi programokat, amelyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias alkalmazható tudást nyújtó készségfejlesztő kiscsoportos workshopokkal várják a diákokat. A diákok részt vehetnek angol és német nyelvi beszédkészségfejlesztő kurzusokon, a legaktívabb tanulók pedig egész hetes belföldi és külföldi tematikus tanulmányi utazásokon fejleszthetik szakmai és idegen nyelvi tudásukat. A program résztvevői választhatnak 4 vagy 8 hetes rendszerben működő e-learning kurzusok közül is, amelyek a többi között a modern történelemmel, a közgazdaságtannal, a pszichológiával, a joggal, az irodalommal, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznak. Továbbá van egy magyar és angol nyelvű íráskészségfejlesztő kurzus is. A Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programja 2002 óta működik. Az idei tanévet több mint 4500 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. Átadták a Balatoni Kulináris Műhely siófoki oktató konyháját. 620 diák és 120 felnőtt képzését biztosítja az iskola. 50-60%-uk a turizmus vendéglátásban tanul. Az ágazati központok kialakítása új lehetőség a szakképzési rendszerben, különösen ha azokkal a vállalatokkal együtt hozzák létre, amelyek számára zajlik maga a képzés, mondta a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár az átadó ünnepségen. Pölöskei Gáborné hangsúlyozta, ha úgy végzik el az iskolát a diákok, hogy 5 év után a vállalatnak még 1-1.5 évig képezniük kell őket, az pazarlás. Eljött az idő, hogy a szakképzés hatékonyan működjön, erre az ágazati képzőközpontok lehetőséget adnak, fogalmazott a helyettes államtitkár. A Tempusz közalapítvány bízik abban, hogy november végéig rendeződhet az Erasmus Plus ügye. Bodrogi Richárd főigazgató szerint ugyanakkor abban az esetben is van megoldás, ha a megegyezés csak később születik meg. Hozzátette, a csereprogramok jelenleg zavartalanul működnek, a hallgatók mobilitási kedve pedig még nőtt is az elmúlt időszakban. Imre Júlia interjúja.
Alapvetően az a helyzet, hogy most Erasmus az van mind az 50 intézményben. Ugye 2 nagy csoportot tudunk ilyen értelemben azonosítani az 50 intézményben. Egyrészt vannak a modellváltott intézmények, 21 ilyen intézmény van, és vannak a nem modellváltott intézmények, abból pedig 29 intézmény van. A tavalyi Európa Tanácsi Végrehajtási Határozat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat zárta el a közvetlen és közvetett EU-s forrásoktól, illetve minden olyan jogi szemét, amit ezek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tartanak fent. Ugye ez 21 darab intézmény jelent, ezek a modellváltott intézmények, modellváltott felsőoktatási intézmények, egyetemek, amelyeket érint ez a határozat. Ez azt jelenti, hogy ezekkel az intézményekkel egészen addig, amíg ez a végrehajtási határozat nincs visszavonva, vagy bármilyen értelemben módosítva, nem tudunk aláírni velük új jogi kötelezettségvállalást, új szerződést. Minden folyamaton végig tudnak menni, tehát tudnak jelentkezni a pályázatokra, el lehet őket bírálni, azonban győzelem esetén nem írhatunk velük alá új szerződést. Ezt valamelyest át tudtuk hidalni, többféle megoldást is alkalmaztunk egyszerre. Egyrészt feltételes döntéseket hozott a közalapítványnak a kuratóriuma. Ez azt jelenti, hogy a nyertes pályázóval csak akkor lehet szerződést kötni, hogyha megfelel minden normatív jogi szabályozónak, különös tekintettel a végrehajtási határozatnak. Ez arra volt jó, ez a feltételes döntés, hogy egyrészt a nem érintett intézmények hozzá tudjanak jutni a forrásaikhoz, másrészt pedig a modellváltott intézmények esetén ne kizárjuk őket azonnal a programból, hanem adjunk egy lehetőséget arra, hogy benne maradjanak, hogyha esetleg születik megoldás. Tehát kvázi elkülönítettük azokat az összegeket, azt az összegmennyiséget, ami ezeknek az intézményeknek jár. Ez egyébként 11,6 millió eurót jelent.
Navracsics Tibor miniszter úr múlt héten tárgyalt az Európai Bizottság több tagjával is, és akkor ő azt nyilatkozta, hogy már nagyon közel állunk Erasmus ügyben, és hogy november végére szeretnék rendezni ezt az ügyet. Önök szerint mennyire reális ez, mert bár most ugye még itt nem hangzott el, de a jelenlegi felállás alapján 2024. június 30-áig biztosított a programnak a finanszírozása.
Így van, egész pontosabban a programban való részvétel biztosított odáig, mert hogy a 2022-es szerződések, amelyek 26 hónapra lettek megkötve, azok június 30-ig érvényesek. Ahhoz, hogy az egyetemek igénybe tudják venni az Erasmus program előnyeit, lehetőségeit, ahhoz szükségük van a Nemzeti Irodával kötött szerződésre. Ez ugye Magyarország esetében a Tempusz közalapítvány, tehát kell, hogy legyen egy szerződésük velünk, ahhoz, hogy tudjanak mobilitásra küldeni hallgatókat. Ez a 2022-es szerződés esetében ez fönnáll egészen jövő június 30-áig. Mi bizakodóak vagyunk, én annyit tudok erről mondani, hogy mi bizakodóak vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy biztos, hogy fog születni megoldás. Nagyon reménykedünk benne, hogy ez novemberben megszületik, mert a november 23-ig megszületik, akkor még idén tudunk velük szerződést kötni, de ha esetleg csak később születik megoldást mondjuk tavasszal, akkor sincs gond, mert biztos, hogy arra fogjuk kérni az érintett intézményeket, a modellváltott egyetemeket, hogy pályázzanak 2024-ben is a forrásokra, és hogyha szükséges, akkor ugye az eszköz már megvan, a feltételes döntést tud hozni a kuratórium jövőre is, hogyha esetleg úgy alakulna, de mi bizakodóak vagyunk, hogy előbb-utóbb lesz megoldás.
És egyébként a program körüli bizonytalanságok azok hogyan hatnak a diákokra, az ő mobilitási kedvükre?
Én azt mondom, hogy sehogy. Tartottunk fórumot a modellváltott intézmények számára, ahol a értelemszerűen a helyzet kapcsán beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet az intézményeknél, és mindegyik intézmény arról számolt be, hogy növekedett a mobilitási kedv. A fiatalok szeretnének menni, meg mennek is, ehhez egyébként rendelkezésre is állnak a források, a modellváltott intézményeknél is, most őszre és tavaszra is, tehát mindenhol arról számoltak be, hogy növekedett a jelentkezők száma.
És az nem lehet, hogy pont azért jelentkeznek most annyian, mert nem tudják, hogy ugye mondjuk egy év múlva lehetséges lesz-e még ilyen programra jelentkezni?
Hát, ha csak a modellváltott intézményeknél emelkedne ez a szám, akkor még talán ilyen következtetést is le lehetne vonni, de az a helyzet, hogy minden felsőoktatási intézmény növekedésről számolt be. Volt már nálam olyan intézményvezető, nem érintett intézmények közül, aki konkrétan jelezte, hogy a rendelkezésre álló összegeiket gyakorlatilag elköltötték, legalábbis elméletileg mindenképp, mert hogy olyan mértékű túljelentkezés van náluk, hogy biztos, hogy el fog fogyni az összeg, és nagyon örülnének neki, hogyha esetleg lenne lehetőség arra, hogy plusz forrásokhoz jussanak majd mobilitás tekintetében. Úgyhogy ez egy általános jelenség. Mi azt gondoljuk, hogy ez azért jelentős részben a COVID-nak köszönhető. Ugye a COVID idején nem igazán volt lehetőség utazni, nem igazán volt lehetőség valóban mobilitási lehetőségeken részt venni. Onnantól kezdve, hogy ez megszűnt, onnantól kezdve azonnal látható volt, hogy tér vissza ez a mobilitási kedv, és szeretnének menni a fiatalok is, de az oktatók is, és az egyetemi munkatársak is abszolút nyitottan állnak ezekhez a kérdésekhez.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!